Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a kereszténység lelki magatartás. Talán így is mondhatnám, a lélek kérdése. Éppen egy mai reggeli újságban valaki, mint minden újságban nap mint nap a válságról ír, és erkölcsi válságról, és az erkölcs nem más, mint a lélek egészsége, csak éppen ez az illető, aki erről ír, olyan valakinek, akinek semmi köze nincs a kereszténységhez, semmi köze nincs Istenhez, hithez, de azért erkölcsi válságról beszél. Emiatt is. Hiszen nap mint nap találkozunk ilyenfajta megnyilatkozásokkal, és egyébként is érdemes ezen a mai vasárnapon erről különösképpen is elgondolkodni, hogy milyen a mi keresztény magatartásunk. A lélek felől nyilvánvaló, csak onnan lehet ezzel a kérdéssel foglalkozni, és ez nagyon egyszerűen azt jelenti, az ember ráhagyatkozik az Istenre. Az ember Istenben bízik. Így is mondhatnám, hogy hisz az Istenben. Ezt a szentmisét meghalt szülőkért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg a lelki ismeretünket. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványaihoz, keljünk át a túlsó partra. Erre azok elbocsátották a tömeget, és Jézust magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is voltak velük. Nagy szélvihar támadt. A hullámok a bárkába csaptak, úgy, hogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Fölkeltették és megkérdezték. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Erre fölkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek, hallgass el, nyugodj meg. A szél elállt, és nagy csendesség lett. Ekkor hozzájuk fordult. Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit. Nagy félelem fogta el ugyanis őket. Egymást kérdezgették. Ki lehet ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki? Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ez a mai vasárnap azzal a kérdéssel fordul felénk, tudjuk-e, hogy mi szükséges ahhoz, hogy innen a túlsó partra átmehessünk. Nagyon jól tudjuk azt, hogy mindenki innen a másik partra fog érkezni. De vajon mi kell ahhoz, hogy ez a megérkezés szerencsés legyen? Vajon mi kell ahhoz, hogy az ember ezt az utat emberhez méltóan, Isten szándéka szerint tegye meg? Mindegy, hogy nevezzük ezt az utat, lehet ez egy szárazföldi út, lehet ez egy hajózás, útról van szó, életútról van szó, amely innen a túlsó partra vezet. Másképpen talán így lehetne a kérdést megközelíteni, hogyan juthat el az ember a félelemből Isten félelembe. Mert hogy Jézus tanítása szerint, és a keresztény példaképeink példája szerint is, ez a sikeres túlpartra jutás csak Isten félelemben lehetséges. Aki félelemben él, az igen nagy veszélyben forog. Aki félelemben, szorongattatásban, bizonytalanságban él, az bármely pillanatban elmerülhet. Ahhoz, hogy mi ezt az utat Isten akarata szerint tudjuk járni, Isten félelemre kell jutnunk. Elgondolkodtam ennek a mai történetnek a kapcsán azon, hogy a Szentírás magyarázók mennyit foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy mit jelent az, hogy vihar volt, mekkora volt a vihar, mit jelentett az, hogy Jézus aludt, milyennek a teológiai és bibliai üzenete, mit jelent Jézus kérdése az apostolok felé. Olyan érdekes, igazából egyetlen szentírás magyarázónál sem találtam semmifajta választ arra a kérdésre, hogy mit is jelent az apostolok nagy félelme. No, nem akkor, amikor háborgott a tenger, hanem azt követően, amikor Jézus csendre intette a háborgó tengert, azt olvastuk az evangéliumban, amikor minden elcsendesedett. Amikor úgy tűnt, hogy megmenekülnek, akkor ezt üzeni nekünk az evangélista, nagy félelem fogta el őket. Én nem tudom, hogy nagyobb-e, mint ami akkor volt a lelkükben, amikor tapasztalták a veszélyt. Minden esetre ez elgondolkodtató. És Jézusnak a kérdése is apostolok zavara közepette, amikor azt mondja nekik, még mindig nem hisztek. Tehát nyilvánvaló ez a még nagyobb félelem. Azért támadt a lelkükben, mert valamire rádöbbentek. Valamit megsejtettek az ő helyzetükből, az emberi lét kérdéseinek a legfontosabbját ismerték föl, hogy ebben a viharos helyzetben, az utazás közepette még mindig csak a veszélyre gondolnak, és még mindig nem jutottak el oda, hogy Isten közelében biztonságban vannak. A zavarnak ez az oka. A nagy félelemnek ez az oka, mert rádöbbentek a kicsinségükre, rádöbbentek arra, hogy még mindig csak itt tartanak. Márpedig enélkül, a biztonság nélkül az ember nem tud haladni az úton. Testvérek, azt gondolom, hogy mindegyikünk életét a félelmek sokkal, de sokkal jobban meghatározzák, mint az Istenbe vetett bizalom. És ha őszinték vagyunk, akkor ez azt jelenti, hogy túl fontos nekünk mind az, ami történik velünk ebben az életben. És mintha ebben a világi, földi életünkben keresztény létünk ellenére sem lennénk igazán keresztények. Mert ahogy mondottam a Szentmise bevezetőjében, a kereszténység a lélek kérdése. Ez pedig azt jelenti, hogy miképpen tartozunk az Istenhez. Valóban rábízzuk-e magunkat az Istenre? Ráhagyatkozunk-e egészen az Istenre? Mert valójában ez a hit. Ezért kérdezi Jézus, még mindig nem hisztek? Hát még mindig itt tartotok? Testvérek, valamiképpen ezért kell az embernek a félelemből az Isten félelembe eljutni. Hogy az ember fölismerje azt, hogy minden törekvése, minden programja ellenére képtelen biztonságot teremteni. Képtelen az ember a maga erejéből ebben a világban megszabadulni a szorongásaiból, megszabadulni a kételjeitől, megszabadulni a félelmeitől a maga erejével. Nagyon sajátos az emberi gondolkodásnak a fejlődése. Az Ószövetség embere egyfolytában harcol egy Isten képért. Hiszen az az ókori világ kegyetlen világot, erről már a közelmúltban beszéltem. Az a világ is, amelyben Jézus megérkezett, szeretetlen volt, telve kegyetlenséggel. Az a szemet szemért, fogad fogért világa volt. A keresztények voltak egyébként, akik először támadást indítottak ez ellen a felfogás ellen, amikor Jézus a szeretet hírnökeként hirdette az új hírt, a jó hírt, és igyekezett lebontani a határokat az emberek között. Megszüntetni a korlátokat, amik az embereket egymástól elválasztják. Az Ószövetség embere a lelkében vívta a harcot egy másfajta Isten képért. Egy olyan Isten képért, amit az Isten nekik újra meg újra megmutatott, igaz, hogy csak nekik. Hogy ez az Isten nem bosszúálló, hogy ez az Isten nem haragvó, ez az Isten jó szándékú, irgalmas, megbocsátó, szeret. Persze a zsidóknak volt egy tévedése, amikor azt gondolták, hogy ez csak nekik jár ki. Jézus pontosan erről a szintről akar bennünket elvezetni, tovább vezetni. Amikor az ember ugyancsak a lelkében vívja a harcot Jézusért, a megváltóért, azért a hitért, hogy az ember hisz a megváltásban, talán mondhatnám mai szóval inkább így, mert mintha a megváltás szónak is ilyen klerikális íze lenne, és az emberek szinte ilyenkor be is csukják a fülüket, hát akkor mondjuk úgy, hogy szabadító. Jézus a szabadító, aki megszabadít bennünket a szorongásainkból, ha hiszünk az Istenben. Ha rábízzuk magunkat az Istenre, ha e világ minden gondja, baja közepette, hozzá tartozunk. Nem azt jelenti, hogy megszünteti a problémákat. Nem azt jelenti, hogy a természet törvényeit felfüggeszti. Vannak árvizek, vannak jégesők, vannak földmozgások. Nem arról van szó, hogy ezeket az Isten megszünteti, hanem arról, hogy mindig velünk van, mindezek közepette is. Mert hiszen éppen a kérdés az, hogy ezek ellenére is tudunk-e Istenhez tartozni? Meg tudjuk-e őrizni emberarcunkat? És ha még tovább megyünk, akkor a lélekre is hivatkozhatunk. Mert hiszen az, hogy Jézus tanított bennünket, az igazság nagy ajándék. De ha csak könyvben marad, sokra nem megyünk vele. Nagyon fontos Jézusnak a példája, de csak akkor, ha a nyomába lépünk, ha követjük őt. Éppen a lélek az, akit Jézus megígér, mint vigasztalót nekünk, mert szükségünk van erre a vigasztalásra, mert nagyon sokszor derül az ki, hogy nincs elég lelki erőnk aszerint a döntés szerint élni, és ez a döntés az, hogy Istenhez tartozunk, elbizonytalanodunk a csapások miatt, az emberi gonoszkodás miatt, az emberi acsarkodások miatt. Ezért van szükségünk a lélek erejére. Egyrészt, hogy a betű ne betű maradjon csupán, hogy a példa az számunkra igazán vonzó legyen, és mozduljunk is, és egyszerűen képesek legyünk e szerint, a hit szerint élni mindennapjainkban. Testvérek, nagyon fontos számunkra ez a mai üzenet. Az Isten félelem ezt jelenti, hogy mi tudjuk azt, hogy nélküle semmire sem vagyunk igazából képesek. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet tehetségünk, és nem tudjuk azt kibontakoztatni. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk az Istennel kell rivalizálni. Szó sincs erről. Egyszerűen arról van szó, hogy az életünkben vannak olyan események, vannak olyan történések, amikor kiderül, hogy a mi emberi jó akaratunk, az emberi jóra törekvésünk, ami emberi szeretetünk önmagában kevés. Nem tudjuk megoldani az életünk problémáit egyedül. A hit pontosan ezt a kulcsot jelentheti a számunkra. Nemrégiben olvastam, hogy a tudósok foglalkoznak az embernek a biztonságával. Miért fontos az ember számára a biztonság? Nyilvánvalóan nagyon fontos, erre törekszünk. Rengeteg próbálkozásunk van, miképpen tudjuk biztosítani az életünket, és hogyan tudjuk valamiképpen kizárni a különböző csapásokat. Úgymond, hogyan tudunk a véletlen történések ellenére egyértelműen úton járni. Azt mondják ezek a tudósok, hogy az embernek 5 eleme van, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltó életet tudjon élni. Semmi köze nincs ennek a kutatásnak a kereszténységhez, meg az Istenhez. Ők azt mondják, hogy ez egy piramis. Ez a piramis ebből az 5 elemből épül fel, az első és legfontosabb az ember testi-lelki egészsége. A második egy rend. Még hozzáteszik ezt is, hogy jogrend. A harmadik a kapcsolatok megőrző szerepe és ereje. Itt külön hozzáteszik a család nagyon fontos szerepét. A negyedik, hogy az ember elismerésben részesüljön. Ismerjék el az embert ember voltában, és teljesítményét is ismerjék el. Enélkül azt mondják, hogy az ember újra és újra önmaga alá kerül. És az ötödik, nagyon, nagyon lényeges és nagyon fontos, olyan körülményeket kell teremteni, ahol az ember ki tudja bontakoztatni az adottságait, a tehetségét. Megvalósul ez? Lehet, hogy ezt megfogalmazzák, Még azt is el tudom fogadni, hogy őszinte emberi törekvések vannak mindennek a biztosítására. De az ember újra meg újra nem csak arra döbben rá, hogy ezek teljes értékűen sosem valósulnak meg, minden emberre vonatkoztatóan pedig biztosan nem, lehetetlen. Egyszerűen azért lehetetlen, mert rág bennünket a féreg. Bennünk van a rossz is. Ezért, ha mi át akarunk jutni a túlsó partra, át fogunk jutni. Mindenki. De nem mindegy, hogy hogyan járja ezt az utat az ember, míg oda eljut. Nem mindegy, hogy Isten segítségével, emberhez méltó módon megyünk-e ezen az úton. És nyilvánvalóan, ha hitünkre hivatkozunk, akkor oda át egyetlen szempont számít, amit egymásért teszünk. Akár az erkölcsi törvényeket is lesöpörhetik, a hitetlenek nagyon sokszor meg is teszik ezt. Ezért hamis, amikor erkölcsről, erkölcsi válságról beszélnek a hitetlenek. Persze nem tudom, ki a hitetlen. De talán, ha így mondom, hogy vallástalanok, nem keresztények, a szívem mélyén talán még ők is lehetnek hívők, de egy biztos, hogy Isten előtt csak az számít, amit egymásért teszünk. A rosszat azért kell elkerülnünk, mert útjában áll a jónak. Ne felejtsük ezt el. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjének. Szeretném kérni, hogy most imádkozzunk a gyerekekért. A keresztény iskolák legtöbbjén ma van az évzáró. De ne csak a keresztény iskolában tanuló gyerekekre gondoljunk, hanem minden gyerekre. És legfőképpen azokra, akiknek nincs módjuk arra, hogy üdüljenek, hogy a szüleikkel nagy nyaralásokat tarthassanak. Fájdalmasan tapasztaljuk, hogy a máltai játszótereken egyre több gyerek jelenik meg, már tavaly is jellemző volt, az idén pedig még inkább, alig fejeződött be az iskola. Úgy jönnek a gyerekek, mint nyaralásra. Reggel érkeznek, és estig ott vannak. Figyelmeztetés ez. Bár nem látom tragikusnak, én életemben egyszer sem nyaraltam gyerekkoromban. Mégis felnőttem. De ugyanakkor más ez a világ, amelyben élünk. Itt nagy különbségek vannak. Vannak gyerekek, akik több százezer forintos nyelvi táborokban lehetnek, és ezeknek a lehetősége felmérhetetlenül nagyobb, mint a többieké. Szóval gondoljunk a gyerekekre. És elsősorban azokra, akik a mi gyerekeink szintén, ők is magyar gyerekek, akik a jövőt jelentik, csak éppen szegények. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Könyörögjünk! Tested és véred áldott tápláléka megújít minket, Urunk. Kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Ahogy fogadjuk az Isten áldását, gondoljunk erre az igazságra. Amiben reménykedünk, azt a te áldásoddal el is érjük. Nem arról van szó, hogy azokért nem izgulunk és nem imádkozunk, akiknek jó a lehetősége, itt a gyerekekre gondolok, dehogy nem. Csak a félő az, hogy ezek a családok és ezek a gyerekek nagyobb veszélyben vannak, mint a szegények. Mert ők azt gondolják, hogy emberi módon biztosítható minden. Amazok persze azért vannak veszélyben, mert szomorúak, és esetleg irigykednek, és talán még gyűlölködnek is. Néha erre is gondoljunk, hogy sok-sok ellentét és feszültség ilyenekből is támadhat. Bizony, igen nagy szükségünk lenne arra, hogy az Isten irgalma, az Istenbe vetett hitünk kiegyenlítse ezeket a nagy ellentéteket, és fogékonyabbak legyünk egymás iránt. Akár fölfelé nézünk, akár lefelé. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében. Isten.